Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság, kisebbségi lét, a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok 3. találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, 3 lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, Az első két napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi szurkolói klubtag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára is kötfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mikó házára is látogatunk, de előtte pedig a 350 éve született nagyfejedelem ünnepe kapcsán Borsiba.
Ádám Norbert vagyok, a Borsi Rákóczi kastély üzemeltetési vezetője.
Megbeszéltük már előtte, hogy bizony itt volt akkor is, amikor a felújítás zajlott. Én nem voltam itt, amikor a felújítás zajlott. Jóval régebben voltam itt, még Kázmér Pisztának az idejében. Sarokszobára emlékszem, több mindenre nem, több bűnömre nem emlékszem, de azért van bőven itt látnivaló, úgy látom.
Igen, hál' Istennek és a magyar kormánynak a 2018-ban elkezdődött a Borsi Rákóczi kastély felújítása, tehát sikerült úgy, hogy a két államelnök, a Magyarország és a szlovák államelnök megegyeztek, és akkor úgymond zöld utat kapott a felújítás. Ez 2018-ban el is kezdődött, és 2021. június 19-én átadtuk a nagy közönségnek már a felújított kastélyt.
Gyorsnak tűnik, máshol egy felújítás az évekig, évtizedekig elhúzódik. Itt erre akkor volt pénz is.
Igen, ugyebár, ahogy említettem már, a háború után itt ebbe a kastélyba több funkciója volt, volt itt raktár, volt itt iskola, volt itt szállás is, akik építették a vasutat, és hála a borsiaknak megmenekült a kastély, és mindig is törődtek a fejedelem szülőhelyével, és ugyebár több millió euró került ide a felújításnál, amit főleg a magyar kormány támogatott.
Ugye mi csak úgy emlegettük, hogy a magyar Betlehem ez a rész, hiszen egy nagy emberünk született ezelőtt 350 esztendővel. Ebből az alkalomból gondolom egy kicsikét van Rákóczi év is lesz itt.
Igen, úgy ahogy tetszett említeni, 2026, tehát Rákóczi 350. Itt Borsiba úgy szokás, hogy ha hétköznapra jön ki a születésnap, tehát a 27, akkor vagy előtte, vagy utána vasárnap van a koszorúzás. Na most ez éven március 29-én már virágvasárnap van, tehát mi itt március 22-én ünnepeljük a nagy fejedelem születésnapját egy nagy műsorral.
Tehát az egész év ünnep, meg hát ez a 350 év is mondhatjuk, hogy ünnep a magyarságnak, hiszen Rákóczi, ha nem nagyon ismeri valaki, akkor vagy történelmet nem tanult, vagy pedig nem is magyar. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy ide legalább egyszer mindenkinek el kell jönnie.
Igen, a személyes tapasztalatom, tehát itt mi a Kelet-Magyarországon, mi kurucok, nagyon ápoljuk és tiszteljük a Rákóczi fejedelmet, és a dunántúliaknak szeretnék üzenni, hogy jöjjenek, és nézzék meg, hogy hol született a nagyságos fejedelem.
Akkor elárulta, hogy ide főképp Kelet-Magyarországról jönnek, illetve hát talán a felvidéki részekről is a magyarok, vagy ruszinok is, mert ők is szerették Rákóczit, meg hát szinte nem is volt olyan ember a Labancokon kívül, hogy ne szerette volna, de hát tulajdonképpen a történelmünknek nagyon-nagyon fontos részéről van szó, és hát mit mondjak, ez már, ahogy kinéz ez az épület, komplexum, hát ez már úgy hasonlít ahhoz, ahogy kell kinézni egy olyan embernek a szülő helyéhez, mint Rákóczi. Gyönyörű szép.
Köszönjük szépen, és visszatérve a kérdéséhez, hogy kik járnak ide, tehát hál' Istennek az egész Kárpát-medencéből, tehát az erdélyi testvéreink is, délvidékről, Kárpátaljáról, ugyebár nagyon sokan jönnek ide, mivel hogy a közelben van a Rákóczi tábor, és nagyon együttműködünk a Rákóczi Szövetséggel, és ezáltal nagyon sok kárpátaljai, nagyon sok erdélyi, délvidéki, sőt, diaszpórából is jönnek ide, és nagyon örülünk, hogy ezt a helyet felújítottuk, és főleg az új generációnak, a következő generáció megtekintheti a nagyfejedelem kiállítását is, ahol született a Borsiban a kastélyt.
És egy kicsit később kellett jönnünk, kellett, hát nem kellett, akkor ért rá a Kossuth keresztelnöket, hiszen lesz egy, a rádió, lesz egy élő adás itt egy, nem tudom, fél lapos.
Igen, március 21-én a születésnap ünneplése előtt a Kossuth rádió országjáró műsora innen fogja élőbe, innen fog sugározni, innen lesz az élő adás, ahol főleg borsiak és a bodrogközi érdekes emberek, szervezetek fognak innen úgymond a jó hírt vinni a Kárpát-medencébe.
Bejelentkezni úgymond hatnánk. Igen. Akkor, de tulajdonképpen azért megemlített az épület szépségét, de azt nem, hogy mi lakozik benne. Ugye a múzeumi rész az természetes, de hát attól sokkal több van itt.
Igen, a kiállítás az több mint 1000 négyzetméteren van. Ez egy interaktív kiállítás. 2022-ben nyertünk is egy IKOMOSZ díjat. A kiállítás tehát több generációnak van. A fő cél az volt, hogy a kiállításban nem csak megtekinteni, hanem meg lehet fogni, meg lehet érinteni, nyomkodni, mert nagyon interaktív a kiállítás, tehát egy új stílus. Ugye mi nem vagyunk múzeum, hanem kiállítás, és ezáltal volt egy bizonyos szabadság azoknak, akik tervezték a tervezőknél, és azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült, mivel tavaly már júniusban elértük a nyitástól a 100 000. Látogatót.
Lent, ez a kiállító tér?
Igen.
Oda fönt?
Fönt, igen. Akkor van nekünk egy virtuális szoba, ahol virtuális szemüvegeken keresztül eljutunk a Rákóczi születéséhez, és a vendégek akkor segítenek a mindennapi dolgokba. Van nekünk egy szabadulószobánk, ami a bécsújhelyi szabadulást jelképezi. Van nekünk egy 360 fokos panorámavetítőnk, ahol Rákóczi élete, Rákóczi birtokai, a Rákóczi kastély felújításáról van film. Van nekünk egy konferencia termünk, ahol 70 embert tudjunk fogadni. Van egy szállodánk, ahol 45 ember fér el, és egy nagyasszonyok étterme, ahol főleg bodrogközi ételeket kínálunk. És a kastély mellett van egy új játszótér, egy korhű, egy nagyon jól kialakított játszótér. Van egy ösvényünk, egy tanösvényünk a Borsi védett Natura 2000-es erdőbe, plusz még van nekünk egy vizitábor, ahol kajak-kenu kölcsönzéssel foglalkozunk, és szeretnénk nagyon kihasználni a Bodrog folyót is, és még vannak újabb és újabb terveink erre az évre.
Annyi mindent mondott hirtelen, hogy csak kapkodom a fejemet, hogy merre is forduljunk itt körbe-körbe. Tehát aki itt van, hát még ezt a csodálatos udvart is fel lehet használni sok mindenre, nem csak a szállodai részt, meg nem csak az éttermi részt. Ugye a Bodrog nem messze folyik innen, akkor nem messze, komplex
az igen, egész. Az udvarnak, mivel hogy U betűben van, nagyon jó az akusztikája, és ugyebár itt tartsuk a születésnapi ünnepséget az udvaron, akkor nyáresti koncerteket tartunk, és a Rákóczi Fesztivál, ami szeptember első hétvégén van, akkor is a kastély udvarán történik a fesztivál. Tavaly az Operett Színházat fogadtuk itt a Rákóczi kastélyban.
Nore említette, hogy van itt más is, hát jönnek a tárkányiak, a kövesdiek találkozóra. Kezd népszerűbbé válni, vagy már népszerűbb volt az átadás után is?
Én azt hiszem, hogy ugye több feladata van a non-profit szervezetnek, a második Rákóczi Ferenc non-profit szervezetnek. Egy az, hogy ugye üzemeltessük a kiállítást, az éttermet, a szállodát, de viszont a falak közé nem csak a falakat kell felújítani, hanem életet is kell lehelni a falak közé, kultúrát és művészetet, tehát minden egyes hónapban nagyon odafigyelünk, hogy valami kulturális, nemzeti megemlékezés, vagy valamilyen fesztivál, vagy program történjen a falak között, hogy felső Bodrogköznek egy bizonyos kulturális része, kulturális központja legyünk itt Borsiban.
Hogy az idejutás nem olyan bonyolult, új helyen átjövünk, és akkor pár kilométer megtaláljuk. Az utca még egy kicsit zötyögöz, de biztos arra is lesz majd pénz. Egyébként ide lehet jönni simán. Ha érdeklődik valaki, mindent tudnak ajánlani. Tehát a szállást, éttermet, illetve kiállítást, illetve a programokat, azokat, amelyeket megrendeznek. Nagyjából számokat lehet tudni, hogy mire számíthatnak egy évben. Mondjuk a Rákóczi évben előre, mert bőven lesz azt hiszem program is, meg mellett, tehát ilyenkor egy kicsit, mikor évforduló van, felkapottabbá válik az is, akinek felkapottá kellene lenni mindig.
Igen, tehát ha jól számolom, akkor kb. 20-25 ezer vendég van a kiállításba. Ugye az étterem és a szálloda az is egy jó mutatókat mutat, de viszont, hogyha az idei évet veszem, akkor a születésnapra Budapestről indul egy Rákóczi vonat, ahol több százan már jelentkeztek, és március 22-én egy ilyen technikai adatot mondok, hogy kb. 800 embert fogjunk etetni, mivel jönnek a vonatosok, a fellépők, a ide látogatók, tehát több száz embert fogjunk etetni, és várunk a műsorra is.
Akkor kemény munkára készülnek. Nagyon nem lesz idő beszélgetnünk akkor, mert valószínű, hogy azért elég sokan jönnek majd, de természetes, hogy valamikor keményen is kell dolgozni. Napközben is azért vannak autókat látok, körbe-körbe, úgyhogy vannak itt emberek bőven.
Igen, hál' Istennek kisütött a nap, és ilyenkor sokkal többen jönnek, és reméljük, hogy ez a tavasz, ez egy melegebb tavasz lesz, mint tavaly ilyenkor, mert tavaly nagyon sokáig eltartott a tél. Én még rátérek a 2026-os évre, hogy március 27-én az Országházba, parlamentben lesz egy konferencia, a Rákóczi év megnyitója. A második Rákóczi Ferenc non-profit társaság indít egy Rákóczi buszt, úgy, mint volt az Arany János busz, a Petőfi Sándor busz, és most az országot fogja járni a Rákóczi busz. Tehát több mint 300 településen fog megjelenni a Rákóczi busz, ahol a borsi kiállítás az alap, és erre rá építenek még a tervezők, és ezt egész Magyarországon, sőt egész Kárpát-pedencét be fogja járni ez a Rákóczi busz.
Mennyire mozgatható egyébként a kiállítás? Mert az egészet nem lehet elvinni.
Tehát a kiállítás szerint vannak legyártva új elemek, és azok az elemek vannak beépítve a Rákóczi buszba.
Tehát értem, akkor ezt már eleve úgy tervezték, hogy azok mozgathatók, és akkor igen, viszik végig.
Igen.
És egyébként Hát sorolgattam egy csomó mindent, és ön elmondta, hogy mi is ez. Mennyi idő kell ahhoz, hogy én bejárjam azt, tehát a kiállító teret, bocsánat, ugye, igen, mert a múzeum az más, igen, kategória, a kiállító teret, illetve hát leülni ott a étteremben, mellette még a, meg is szállni, akkor 2-3 nap, vagy egy hetet is eltölthetek?
Itt a Bodrog közbe, és itt, sőt, Borsiba, én szoktam, éppen a Kossuth Rádióban is mondtam, hogy volt itt egy úriember, aki 4 napot töltött a kiállításban, mert annyira gazdag ez a kiállítás. Étteremben is persze le lehet ülni, itt a gyönyörű Bodrog közi természet, tehát várjuk a vendégeket 2-3 napra.
Tehát akkor jöhetünk közúton, vízen, hát levegőben még nem, de tulajdonképpen még vasúton is, hogyha átmegy.
Igen, Kassáról óránként jár Borsiba vonat, tehát Kassával nagyon-nagyon jó az összeköttetés, ugye, ahogy tetszett említeni, Sátoraljóhelyről sem messze, és ugye itt van a töltés a Bodrog mellett, úgyhogy még a Bodrog mellett is el lehet ide a természetbe gyalogolni Sátoraljóhelyről.
Hát könnyen megközelíthető, nem is sok olyan település van, ami ilyen könnyen megközelíthető, és hát ilyen népszerű is lehet, vagy még népszerűbb akkor. Koncertektől kezdve kiállítás, és hát tulajdonképpen tárlatvezetés az szokott lenni?
Igen, a tárlatvezetés az úgy működik, hogy 15 fő felett, akkor lehet kérni tárlatvezetést. Nagyon örülünk a csoportoknak, jöjjenek, de én mindig azt szoktam mondani, hogy individuálisan sokkal több információt kapok, mert megtetszik nézni, hogy nagyon-nagyon gazdag a kiállítás, úgyhogy várjuk az individuális turistákat és a szervezett turistákat is.
Ugye, hogyha csak nekiülök egy szobának, hogy nem ülök, állok, de azt is lehet, hogy ülök, mert van olyan rész, ahol pötyögtetem, interaktív kiállítás is van. Akkor elég ez az idő nekem, hogy 15 perc alatt vagy 20 perc alatt végig járjam?
Nem elég. Minimum egy ilyen másfél óra, ha több információt akarok.
Tehát azért nem is indultunk neki, és itt voltunk a friss tavaszi levegőn. Jön a folyó illat, jön az erdő illata, és az ebéd illata.
Igen, igen.
Hát köszönöm szépen. Jó munkát akkor az évre.
Mi is nagyon szépen köszönjük, üdvözöljük a Szent István Rádió hallgatóit, és nagy-nagy szeretettel várjuk önöket, hogy tetszett említeni, a Magyar Betlehembe.
Elhangzott riportunkban Ádám Norbertet hallották, a Borsi Rákóczi Kastély üzemeltetési igazgatóját. No. Következő helyszínünk Mikóháza, ahol a Poján alján beszélgetek Miklós Rudolf gazdálkodóval.
Kisütött a nap, kirajzott a sok gyerek, jönnek lovagolni, egyre többen. Hát ugye a hosszú tél után, hát igazából azt gondolom, hogy végre volt egy kis igazi telünk, egy hónap, és már most ugye március elején tényleg ez a, nem is tudom milyen hónapot meghazudtoló meleg van, hát majd, hogy nem, ugye itt be kell üljünk a fa alá, csak még lombja nincs, hogy ne süssön meg annyira a nap, de igen, tehát végre itt a nagy sár után most újra megindultak a gyerekek itt a tanyára, úgyhogy egyre többen jönnek lovagolni, meg hát ugye a jószág ott itt közvetlen test közelből, ahogy jöttetek befele, mindjárt ugye ott a két kicsi ló, a tehén már ott állt az utatokat, úgyhogy hát ezért jönnek.
Sokan mondják, hogy volt már egy kis telecske, hasonlítva ahhoz, amilyenek régen voltak, de tulajdonképpen ez lenne a normális, vagy még normálisabb lett volna egy hosszabb havas időszak, ugye?
Hát hogy ne, persze, de hát igazából most tényleg úgy vagyunk, hogy lassan felnő egy fél generáció, úgyhogy nem találkozik igazi téllel. Tehát pont egyébként így arról beszélgettünk nemrégiben egy barátommal, hogy ugye a vadvilág. És képzeld el, hogy ott ugye milyen, tehát azért a generációváltás ugye sokkal rövidebb, mint egy ember életében, hogy felnőnek úgy generációk, hogy nem találkoznak igazi téllel. Tehát, hogy tényleg a vadállományunk is ugye nem fog tudni alkalmazkodni ehhez az időjáráshoz, vagy nem tudjuk, hogy mi lesz, de az biztos, hogy változik körülöttünk a világ, és erről az alkalmazkodásról egyébként jut eszembe, hogy sokan kérdezik, hogy és mire jó ez a kárpáti borzres, és akkor ugye azt mondom, hogy na ez egy olyan szarvasmarha, ami rendkívül jól alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz. Egyrészt azért, mert ugye ezen a rögön itt akár több ezer éve a Kárpát-medencében jelenlévő szarvasmarháról beszélünk, amitől jobb alkalmazkodó képességű állatot, hát ugye nem is nagyon tudok most így nagyon hirtelen mondani így a haszonállat fajtáink között.
Olyan alján vagyunk, ugye földrajzilag azért ez a hegy köznek egy milyen része? Kezdő része?
Gyakorlatilag a belső hegyköznek vagyunk itt a peremén, tehát ugye innentől már befele, tehát a hátunk mögött ugye ez a belső hegyköz, és tényleg itt vagyunk a kapujából, így összeszűkülnek a hegyek, úgyhogy hát itt még érezteti magát ez a kárpáti hatás, ugye tényleg így a vadfajok tekintetében, növényvilág tekintetében is ugye megtaláljuk a Kárpátokra jellemző flórát és faunát. Úgyhogy igen, tehát hogy hihetetlen, hogy tőlünk egy néhány kilométerre, ugye Tokaj hegyeljának, mert szinte vannak olyan részei, ami gyakorlatilag mediterrán jelleget kezd ölteni. Úgyhogy ez egy nagyon, tehát ez egy érték egyébként még a nyári időszakban is. Sokan mondják, hogy amikor itt befordulnak, elhagyják sátorajújait, és akkor jönnek ugye itt a hegyköz felé, hogy tehát zöldebb minden. Egyrészt ugye a csapadék miatt, tehát az erdők azért ide vonzák a csapadékot, és ez valóban egy ilyen hidegebb szeglete ennek az országnak.
De hát földtörténetileg is azért csoda, ahol vagyunk, ha szépen a kis új házacskádat itt megkerülnénk, akkor láthatnánk azt a részt, amely az ország legrégebbi pontja most, közel 1 milliárd esztendős részt. Ez balra van, most úgy ülünk szembe majdnem a nappal, a jobbra pedig hát itt a Poján már ide tartozik a vulkanikus részekhez. Annyi minden van, mondtad, hogy perlit, zuzalékot hoztál, mert kell a sárra, hogy lehessen bejönni, lovagolni. Nem neked kellene a gumicsizmának, hanem akik jönnek és lovagolni fognak, meg lovagolnak is. Luca most dolgozik, teszi a dolgát. Tehát csoda helyen vagyunk. Itt van a Vívitányi rög, itt van akkor a Poján, az Zemplini hegység, hogyha felágaskodnánk, akkor látnánk a csúcsát is, ott, ahol a tévétorony van, meg a rádióadónk is. Hát szereted ezt a helyet, akárhogy is Alföldről származol te is?
Hát, ugye én már ugye itt születtem, vagy ugye...
De azt tudom, csak úgy származol, igen, hogy az ősök.
Igen. Hát, igen, érdekes, ugye, mert a nagyszüleimnek egyik iránya, amennyire ugye visszalát az ember, ugye a nagyapám, anyai nagyapám, ők hegyköziek voltak, nagymamám ő bodrogközi, és ugye édesapám részéről pedig lent az Alföldről. De onnan is még ugye kicsit tudom tovább a család történetét. Nagyanyám Békés Csaba környék, jött Kondoros környékéről, nagyapámék ugye pedig Szeged, és a Szeged előtt pedig valahonnan Erdélyből, ha jól emlékszem, és ugye a családban erről így beszéltünk, hogy valahonnan egy Gyergyó környékéről érkezett meg ükapám vagy szépapám, úgyhogy ha tényleg így elkezd az ember így kutakodni, akkor azt látja, hogy egyre távolabb így a Kárpát-medencéből. Tehát azt gondolom, na ilyen igazi magyarok vagyunk. Innen is egy kicsi, onnan is egy kicsi, mindenkiből egy kicsi, és igazából ez a nyelv az, ami minket így összeköt, és valójában nem egy olyan népességről beszélünk itt a magyar esetében, hogy ez nem egy ilyen faji, vagy nem is tudom milyen dolog, hanem valójában az, amikor ahol élünk, azt a földet rendkívül módon szeretjük. Én ugye itt nőttem föl Sátoralja Újhelyen, és ugye hol a hegyköz, hol a bodrogköz felé vettük az irány, de valójában mikor jövök haza messziről, és meglátom ezeket az újhelyi hegyeket, hogy átjövök a Bodrogon, már úgy érzem, hogy itthon vagyok. Ez egy jó érzés, és az ember tudja magát otthon érezni a világban. Tehát nem érzem azt, hogy gyökértelen lennék. És mióta ezt a kis tanyát itt megvettük, hogy idestova 20, hát lassan ugye 30 éve lesz, én itt érzem igazán itthon magam.
sokszor beszéltünk már, de ennyire részletesen nem árultad el az erdélyi származásodat is, meg hát az alföldit, meg hát itt az itteni koporsó alakú hegyek alját. Nem véletlenül szeretette a borzderest, szeretted meg, és áll hozzád közel, hiszen ugye a kárpáti borzderest mondtad, hogy mennyire alkalmazkodó. Tehát akkor a magyar ember is alkalmazkodó típus, hogyha jól kivettem a szavaidból.
Hát szerintem ugye a megmaradásnak, vagy a fennmaradásunknak az egyik ilyen záloga az, hogy az ember a helyi adottságokhoz hogy tud alkalmazkodni és igazodni. És persze, ami van most akár így az országban, ez a hihetetlen megosztottság, amit sajnos a politika tesz az emberekkel, de valójában valaki meg tudja találni a helyét, és ez benne kicsit talán az a egy nehézség, hogy valamikor a helyi ember identitása, vagy egyáltalán a földhöz, vagy a röghöz kötöttsége, azért ugye az abból is származott, hogy közvetlen kapcsolata volt ezzel a földdel, ahol élt, és a mai ember pedig elveszítette ezt a közvetlen kapcsolatát, és nagyon-nagyon nehezen találunk vissza, egyrészt azért, mert kiszolgálja a mindenféle multinacionális cégek gyakorlatilag azt az élelmiszer mennyiséget odarakják elénk az asztalra, amit tényleg csak azt gondolom, hogy színes szagosan, de ugyanaz, bármelyik városba menjünk is, ugyanazokat a dolgokat kapjuk.
Szétnéztem itt a környéken, a járás itt igen, a Tőketerebesi, néztem, hogy mik vannak, hát olyan dolgok vannak, hogy csodálkozok. Kaufland itt ezen a részen, na ott aztán minden van, olcsóság, meg stb. Úgy gondolja az ember, tehát onnan vesznek általában, meg hát kassát mondott, hogy környéken van. Ennek a természetes központja Tőketerebes, illetve Kassa lett volna, de hát ugye lemetszették rólunk, de vissza a pocikhoz. Túl sokat nem nagyon érdemes tartani, inkább a szövetséggel tágítanád a kört, hogy máshol tartsanak, mert ez alkalmazkodó fajta. És amikor valaki hall róla, persze egy-két bocival otthon el is lehetne, a teljes kávé meg lenne, vagy a kávéban a tej, és nem is drágán.
Tehát az látszik, hogy azokkal az intenzív fajtákkal, amit mondjuk akár évszázadokon keresztül vagy tejre, vagy húsra ugye nem esítettek, természetesen nem veszi fel a versenyt, de egy Holstein Fries, vagy akár egy Jersey, azokkal az intenzív takarmányozási feltételekkel tudja azt a teljesítményt elérni, amire ugye kitenyésztették gyakorlatilag ezt a fajtát, a tejtermelésben akár ezt a 10.000 literes termelést, húsban szintén ezek az intenzív fajtákat, limuzin, sarolé, tehát ez a fajta ez nem veszi föl, viszont a háztáiban nekünk nem biztos, hogy extra nagy mennyiségű, és a hús minősége a húsfajtáknak nem a legjobb. Nagy mennyiséget ad, de nem a legjobb minőséget. Nem biztos, hogy szükség van egy családnak erre. Vagy tejben. Nem biztos, hogy szükségem van a 35-40 liter tejre naponta, hanem elég a 10 liter tej is egy család számára, vagy elég az, hogyha én egy bikát mondjuk 300 kilósan le tudok vágni, az bőven egy egész családnak fedezi a hús szükségletét egész évre. Tehát, hogyha én kicsiben gondolkodunk, a háztáiban is, ez kiegészítője az én életemnek, és ugye nem erre alapozom a megélhetésemet, akkor azt gondolom, hogy ez igenis egy jó választás, mert a legelő állat a legolcsóbban fenntartható. Tehát a fűnél olcsóbb takarmány nem létezik. Tényleg az van, hogy a nap kisüt, esik egy kis eső, és hát a jó Isten adja, hogy nő, az a fűpéter. Tehát, hogy nem kell érte semmit tennünk, és ma a faluhelyen azt látni, sajnos, hogy maga a fű az egy hulladék szemétként kezelt dolog. Tőlünk gazdagabb országok szülöttei mondták azt, hogy nekünk micsoda adottságunk, micsoda lehetőségünk van, és mégis itt van körülöttem rengeteg, tényleg akár 100 hektár számra terület, amit mai napig csak zúznak, csak a támogatásért tartják. Ez egy nagy dilemma, tehát hogy miért is nem tud egyébként a vidék újra talpra állni. Hát ez azért van, mert nézd meg itt ez a hegyköz, ezzel a 17 településsel, itt mondjuk 5 ember kezében összpontosul a föld, tehát nem is nagyon lehet földhöz jutni, és akkor ugye visszakanyarodok oda, de a kicsi gazdaságban, a háztáiban, a családiban, az azt gondolom, hogy egy falu határában lévő zöld területeknek a legeltetésével, gondozásával is szinte meg tudom termelni magamnak azt a mennyiségű zöld tömeget, amiből én fent tudom tartani a jószágot. És ugye hát a kiszámolom, hogy persze mindennek megy fel az ára, de hát most, jelen pillanatban egy kárpáti borzdas egy darab állatnak a tartási költsége az nem kerül többe, mint egy nagy testű kutyának a tartása. És micsoda hasznot ad nekem? Csak ha kiszámoljuk azt, hogy egy jószág után évente jó esetben számolhatunk egy borjúval, 285 nap a vemhességi ideje a szarvasmarhának, tehát nagyjából az a 9 hónap alatt növekszik a vehem, és utána gyakorlatilag újabb 9 hónap, 10 hónap telik el, még közel az a 250-300 kilósra megnő. Ha csak szopik az állat, mert nem tudok mit kezdeni a tejjel, mert azt mondom, hogy sok a tej, de abból még én lophatok is annyit, hogy elég legyen a teljes kávéra, meg gyerekeknek a kakaóra reggelenként. Mellette még felnő az a borjú, megeszi a füvet, és a fű a legolcsóbb, még ha szénában számolom is, és drágán számoljunk egy bála szénát, az azt jelenti, hogy egy tehén mondjuk egy hónap alatt egy nagy körbálát 15 ezer forintért megeszik, tehát mennyi ráfordítás, anyagi ráfordítás az, hogy legyen gyakorlatilag egy ekkora állatom, ott legyen az a friss, finom tej, és a tej az is egy alapanyaga, a tejből rengeteg minden van, csak a legegyszerűbb dolgok, amihez nem kell nagy tudomány, mert hogy itt van a levegőben, körülöttünk az a baktérium, ami megcsinálja azt a kis aludtejet, amiből van túrónk, ha leszedjük a tetejét, van vajunk, ha megsavanyítjuk, akkor van tejfölünk belőle, amit hogyha ugye kiszámol az ember, és a boltba eljárunk, hát ugye a tej, egy jó minőségű tejet, hogyha meg akarsz venni, hát ez tényleg ott van lassan, hogy 1000 forint, és akkor nem az 1.5-öst, meg a 2.8-as UHT-ről beszélek, hanem megnézem azt, hogy egy biominősítésű, mondjuk 3.8-as tej mennyibe kerül, ott igen, össze kell kapnia magát az embernek. Nem beszélve arról a húsminőségről, hogy egy kiló szalámi 10.000 forint, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hát, hogy ettől olcsóbban és jobban, mint legelőállattal, és egy olyan legelőállattal ezt előteremteni, mint a kárpáti borzdas, hát nem sok minden tudja ezt.
Azt mondják, hogy olcsó az intenzív tartás. Hoppá! Múltkor talán Balogh Péterrel beszélgettünk erről. Hát bizony nem olcsó az. Oda meg kell teremteni a körülményeket, istállók, megfelelő takarmányt vásárolni, az elektromos áram felhasználást, sok-sok minden.
Fosszilis energiáig, amit bele.
És mire odaérünk rá, jövünk, hogy bizony-bizony sokkal drágább az, hogyha felszámolunk mindent. Az építkezést, az energiát, nem is mondom végig. De itt a kis borzderesnek nem kell külön egy istállót létrehozni. El van ő ott is, ahol van. Ellegelget, legfeljebb fedél alá megy, hogyha muszáj. De még az se nagyon-nagyon fontos a számukra. Tehát az igazi életkörülmények között tartott állatok olcsóbban termelik meg nekünk a fűvel, amit a nap nevel nekünk, meg az eső, az egészet. De hát mennyivel kényelmesebb elmenni a boltba venni, és akkor a függőségünket ahhoz, amit a pénzvilág hoz létre, ott vagyunk. Nem tudunk szabadulni, nem tudunk kiszabadulni tőle, te szabad vagy, de hát ennek megvan az az ára, hogy éppenséggel 365 napot dolgozol, meg 66-ot, hogyha szökői van.
Nagyon érdekes, tehát, hogy valóban így, ahogy mondod, hogy ez egy ilyen állandó munka, vagy állandó odafigyelés, de ez olyan jó érzés, Péter. Tehát én már nem is tudnám elképzelni, hogy más csinálok. Tehát, hogy persze ez azt mondják, hogy egy olyan rabszolgaság, amiben az ember így saját magát tartja, de amikor itt vagy, és mikor tudsz örülni annak, hogy süt a nap, tudsz annak örülni, hogy esik az eső, tudsz annak örülni, hogy most már jön egy kis fagy, és végre kifagynak a kullancsok, meg ezek a mindenféle vérszívók eltűnnek. Nyáron, amikor ugye a szikrázó napsütésben, ugye amikor delel a jószágben, tehát így szinte azt gondolom, hogy minden évszaknak, még ennek a sáros időnek is megvan a szépsége. Megvan a szépsége, mert tudom, ha nincs ez a sár, nincs, ami feltöltse a talajt vízzel, s ott, ahol tipródik a jószágot, valóban egy ilyen kényelmetlen érzés, de hát ugye itt van rajtam, látod most is a mezőgazdasági tornacipő, gumicsizma, ami egy ilyen elengedhetetlen része a falusi embernek. Én azt gondolom, hogy ezt így szívesen vagy örömest vállalom, csak ennek valahogy rá kell érezni az ízére. És igen, az ember a kényelmet nehezen áldozza föl, de kicsit úgy vagyunk, hogy ma valóban, tehát ugye a kényelem oltárán feláldozzuk az életet. Mert az élet az igen, az néha nehéz, néha sár van, ahol születnek jószágok, ott bizony meg is halnak. Tehát ugye ezekkel így szembesülünk, és ugye nem egy virtuális világban élünk, hanem egy kézzel foghatóba. Mikor ide kijönnek a gyerekek, és csináljuk nyáron ezeket a gyerektáborokat, rácsodálkoznak arra a gyerekek, hogy mi minden van a fűben, a levegőben, a patakban, az állatokra. Kicsit úgy van, hogy ebben a felgyorsult, állandó, villogó képeket közvetítő világban tudod, olyan unalmassá válik, amikor kiülünk, és akkor csak nézzük a természetet. De tudod, hogyha egy kicsit, ha valaki meg tudja mutatni a gyerekeknek, hogy ebben a kicsit mondjuk úgy, hogy első látásra unalmas világban mennyi csoda van, és mennyi érdekesség, akkor ezek a gyerekek kinyílnak, és én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas felelőssége a mostani felnőtteknek és a mindenkori tanító akár ugye te is tanáremberként, hogy oda vidd, megmutasd, és ne egy osztályterembe a okostáblán keresztül tapasztaljon csak a gyerek, hanem fogja meg, szagolja meg, érezze azt a valóságot, amitől tényleg azt érzem, hogy élek. Mert hogy nekem ez adja meg azt a biztonságot, hogy végre itt ebben a környezetben, ahol a jószágaim, ahol a fűnő, ahol a fák, a bokrok, ahol tényleg így a Jóistennek itt a szabad ege alatt, amire rá tudunk csodálkozni, hát ez a legeslegszebb a világon, és ez a legeslegértékesebb.
Mikor bejöttünk, két kecske fogadott, szépen, mi jutott eszembe róla, nagyapám, akinek megették a személyigazolványát, a belső lapokat, mert a keményet nem tudta. Tehát tulajdonképpen az élethez kötődsz te is, meg hát megmondom őszintén, nagyon jól érzem magam itt, de menni kell tovább sajnos. Neked meg van munkád, olyan munkád, ami fontos, mert az állatokkal törődni kell. Meg hát ezt a jó levegőt nem is tudom, hogy ha ezt szívná az ember minden nap, hát nem biztos, hogy beteg lenne. Úgyhogy az orvos tudománynak, vagyis a gyógyszer vegyészetnek itt azt hiszem nem lenne tere, hogyha itt dolgoznék én is, de ma már nem tudok visszajönni. Sajnálom, de legalább itt vagyok egy órát, és akkor hallgatom azt, hogy valaki boldog azzal, amit csinál, azzal, amit tesz. Hát nem irigyellek azért, mert megtehetném én is tulajdonképpen, vissza lehetne a természetbe menni, még Rousseau koráig is, de most itt vagyunk, és nagyon jól érzem magam itt. Feleségem napozik, hát otthon igazából ezt nem nagyon tudná megtenni, pedig kertes házban lakunk annak ellenére, de ez szabadságot is ad, ez a szabad természet.
Hát tudod az, hogy az ember elengedje magát, és nem arra gondolok, amikor mit tudom én, bepiálva, vagy tele szívva az embernek a... Tehát, hogy nem csak így lehet elengedni magunkat. Ez ugye egy olyan... Az is oldja a stresszt, csak nem biztos, hogy a legegészségesebb. Tényleg, tehát bizonyítottan ugye a jószág közellét, a természet közelsége, ez ugye oldja az emberben a stresszt. Tehát, hogy egy olyan felgyorsult, felfokozott életmódot kell ma élni az embernek, egy csomó minden kihívásnak természetesen így megfelelni, amitől nem is csoda, hogy egyébként így az emberek megzizennek, és tényleg így rosszul érzik magukat a bőrükben, meg ráadásul tényleg, hogyha csak el tudom azt képzelni, hogy ugye az ember csak pörgeti így a telefonját, és ugye jön itt a ezért hibás az azért, most ez lövi a már, és akkor tudod, csak ezek a rossz hírek jönnek, és persze mutatnak olyan dolgokat, hogy ami ma már nem is tudjuk, hogy valós, ugye, hogy az a szép kép, az egy valós dolog, mert hogy a mesterséges intelligencia generál egy csomó mindent, hogy elfelejtünk egyszerűen kijönni, és megállni akár egy erdőszélén, egy patakparton, egy jószág közelében, és elcsodálkozni azon, meg megcsodálni azt, hogy de micsoda gyönyörű, és milyen sokszínű és szép ez a világ körülöttünk, és ebből töltekezni az embernek. Tehát abból az adott mindenhol, szerintem Magyarország területén mindenhol van olyan szép környezet, ahol az ember kimehet, és valóban feltöltődhet. És hát én örülök, hogy eljössz így időnként egy kicsit hozzám, mert hogy egyrészt el is mondhatom neked ezt, meg úgy gondolom, hogy te is hasonlóképpen értékeled. És hát látom, most megy ez a csapat gyerek.
Már jöttek az egyik csapat a lovaglásból, a másik megy. Hát akkor nem unatkoztok.
Igen. Hát ez a jó, hogy látod. Tehát, hogy az igény megvan. Megvan ezekbe a gyerekekbe, megvan az emberbe. Csak a szülőnek, vagy az egyénnek ugye meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy megálljon, kimenjen akár tényleg így kirándulni, biciklizni. De tudod, sokan úgy vannak ezzel a dologgal is, hogy ilyen teljesítményorientált váltak ezek a dolgok. Tehát, hogy így, mint egy távot, hogy le kell küzdeni, tehát, mint hogyha mindig mindennel küzdeni akarnánk, mindennel birkózni akarnánk, hogy úgy menjen az ember kirándulni, úgy menjen el pihenni, hogy valójában fel tudjon töltődni, ahhoz az kell, hogy így meglásd, észrevedd azt, hogy micsoda gyönyörű világ vesz körül minket. És hát képzeld el, én kijövök minden nap is a jószágaim, itt a, mikor onnan az útnál lerakom az autót, vagy van úgy, hogy ugye kisétálok, kibiciklizek, stb. Ha tehetem, akkor még a lányokkal lóháton, korábban ugye fogattal is meg jártunk kifele, tehát hogy onnan még én ott bezárok, és bejövök ezt az 50 métert, és már egy ilyen másik állapotba kerülök, és igen, látom a jószágokat, látom, érzem az illatukat, ugye nekem a trágya az otthonosság illata, és nem tudom, hogy te jössz befele, és mondják, hogy van egy ilyen jellegzetes állatszag, de hogy ez nem egy rossz, tehát ez nem egy nagyüzemi, amikor a büdös trágyát és az ammóniát érzi az ember, hanem egészen más illat ez, és tényleg azt látom, hogy ezek a kisgyerekek, látod, milyen sáron keresztül mennek ott végig, és valahogy elfelejtik azt, hogy ezt a kis kényelmetlenséget még átkelünk a sáron, de majd ott van, már várnak minket a lovak. Úgyhogy én tényleg bíztatom az embereket, hogy ebbe vágjanak bele, és a nagyon bátrak pedig igenis tartsanak jószágot. Ha lehet kárpáti borzdelést, de aki csak egy kecskét tud tartani, szerintem az is sok örömet tud okozni az életbe.
Köszönöm szépen. Hát egy kicsikét el is keserít az, hogy az ember városon él, mellette pedig, mikor ide jön, akkor a szabadságot érezhet. Minden jót neked is, továbbiakban is, a fiadnak is, hogy vegy át a szerepedet majd, amikor már egy kicsikét öregebb leszel.
Köszönöm szépen, Péter. Remélem, hogy ez még vagy néhány évtized, mármint legalábbis úgy, hogy még valameddig együtt tudjuk csinálni, és aztán pedig igen, van, aki viszi ezt tovább. De látod, itt vannak a lányok, ők is jelentkeznek.
Miklós Rudolf mikóházi gazdálkodót hallották a Poján aljai tanyájáról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Még végtelen az út, utazom, vízkönyörtelenül vonatom. Így hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes sok csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemmel, vissza-vissza húz, szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza se nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet
510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!